Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítóját hallják, annak második felét, 8 óra 12 perc van. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtisztelendő Dallós Tamás atyát, aki a Pécsi Egyház megyében teljesít szolgálatot. Köszönöm a hallgatók nevében is, hogy elfogadta a felkérésünket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, és jó reggelt kívánok én is, ennek is a kedves hallgatóknak is.
Ezen a hétvégén, a holnapi napon Krisztus szent testének és vérének ünnepe, úrnapja, ezt ünnepli a világegyház. A legszentebb áldozat az utolsó vacsorán, és azóta is a világ minden templomában, minden szentmisében megtörténik a csoda. Tulajdonképpen Tamás atya, mi a jelentősége ennek az ünnepnek számunkra, és hogyan kezdődött ez, mikortól ünnepeljük ezt a nagy misztériumot?
Úrnapja ünnepe egészen pontosan 4. Orbán pápának köszönhető, 1264-ben tette általánossá ezt az ünnepet az egész egyházunk számára. Egy olyan időszakban, amikor egyes eretnek közösségek vitatni kezdték Jézus valóságos jelenlétét az oltári szentségben. A pápa fontosnak tartotta azt, hogy legyen ez az ünnep, amikor ünnepélyesen is hitvallást tehetünk az oltári szentség mellett. Ezen túlmenően egyébként két olyan körülmény is volt ebben a történelmi időszakban, ami hatással volt nyilvánvalóan a pápára, és az eukarisztia tiszteletének előmozdítására is. Az egyik ilyen Lüttichi Szent Julianna látomása, aki egy alkalommal látomásában látta a holdat, de az nem volt teljes. És a leírás szerint Jézus azt kérte tőle, hogy az egyházi ünnepkörben legyen az ő testének és vérének egy külön ünnepe is. A másik pedig az itáliai Bolszéna városában történt eukarisztikus csoda, amikor egy pap kételkedett az átváltozhatásban, abban, hogy Jézus Krisztus valóságosan a kenyér és a bor színe alatt jelen van az oltári szentségben, és véletlenül misélés közben feldöntötte a kelyhet, és a csoda az volt, hogy a korporálén nem bor, hanem vérfoltok jelentek meg. Egyébként az Orvietúj székesegyházban őrzik is ezt a korporálét erekjeként. Tehát tulajdonképpen az úrnapjának a jelentősége ma is, mint akkor is számunkra az eukarisztiába vetett hitünknek a megerősítése és megvallása.
Kedves Tamás atya, szeretettel köszöntelek, ismerjük egymást a pécsi évek idejéből.
Így van.
Egy olyan időszak elmúltával vagyunk, olyan időszak volt most az egyház életében, amikor hosszabb ideig a hívő nép nélkülözte az eukarisztiát. Kicsit jelképszerű is ez az ünnep, hiszen most válik szabadabbá az egyház élete, a templomokban többen összetudnak gyűlni. Az eukarisztia a velünk lévő Jézus Krisztus, velünk élő Jézus Krisztus, a legnagyobb kincs talán az egyház számára. És mi mégis úgy érezzük, hogy az eukarisztia, a szentmise, az egy fontos esemény természetesen számunkra, amelyen részt kell venni, de valahogy úgy érzem papként is, hogy a hívő emberek életében nem az eukarisztia, nem az oltári szentség, nem a szentségi Jézussal való találkozás van az életük középpontjában. Mit tudunk tenni, hogyan látod ezt, hogy valóban az legyen az életük forrása, az legyen az életük középpontja, hogy a vasárnapi szentmisén találkoznak az eukarisztiában Jézus Krisztussal?
Azt hiszem, hogy az úrnapi ünnepe valóban az érdeklődésünk, a gondolkodásunk középpontjába helyezi ezt a kérdést, amivel hát őszintén mindannyiunknak szembe kell néznünk, hogy milyen is a kapcsolatunk az eukarisztiával. De egyesekben még az is fölmerül, hogy egyébként miért kellene a szentmisén kívül is foglalkozni az oltári szentséggel, hogy szabad így fogalmaznom, akár a szentségimádásban. Hiszen a szentmisében találkozunk Krisztussal. Ez igaz, de valljuk be, hogy hány és hány esetben élethelyzetünk zaklatottságából, körülményeink zaklatottságából adódóan csak felületesen vagyunk jelen, és elkalandozunk, szaladunk tovább, mintha mi sem történt volna. És az egyház tanítása, talán amit kicsi hittanosként legelőször tanulunk meg az oltári szentségről, hogy az keresztény életünknek a csúcsa és forrása. Úgy gondolom, hogy amikor a szentmiséről és a szentségimádásról gondolkodunk, annak a jelentőségét szeretnénk újra felfedezni, akkor legelőször is azt kell látnunk, hogy ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Hiszen Jézus az oltári szentséget legelsősorban azért rendelte, hogy nekünk táplálékunk, orvosságunk és vígaszunk legyen. De természetesen szükség van arra, hogy tudjuk elmélyíteni mindazt, amit a szentmisében megünnepeltünk. 16. Benedek pápa nagyon szépen fogalmaz az egyik enciklikájában, amikor arról beszél, hogy az igazi és mély összeszedettség az csak az imádásban érlelődhet meg és születhet meg. És azt mondja, hogy ezért olyan fontos az Úrral való személyes találkozásunk, hiszen itt fölismerhetjük a hitünknek, a szeretetünknek, a közösségünknek a mélységét is, amit az eukarisztia magában foglal. Én azt gondolom, hogy hát amit tehetünk, az az, hogy lelkipásztorokként, hogy ismét a hívek figyelmét, ahogy a maga korában 4. Orbán pápa tette az ünnep elrendelésével, a magunk helyén, plébániáinkon fölhívjuk a figyelmet, és a hívek életének középpontjába visszaállítjuk az oltári szentség tiszteletét.
Kedves Tamás atya, Jézus vállalta, hogy minden szentmisében testét és vérét önmagát adja nekünk áldozatul. Most az utóbbi 3 hónapban szentségileg nem vehettük magunkhoz az oltári szentséget. Lelki áldozás formájában próbáltuk, és most pedig holnaptól kezdve már mindenhol visszatér a régi rend, és gondolom, hogy már voltak, akik az utóbbi időben is eljártak a szentmisékre. Mit gondol a lelki áldozásról és a kézben történő oltári szentség vételéről?
Igen, ez mindannyiunk számára nagyon nagy öröm, hogy az elmúlt hetekben azért már több egyházmegyében is visszatérhetett, mondjuk így a régi kerékvágásba az ünneplésünknek a formája és a lehetősége. Az elmúlt időszakban valóban nagyon nagy jelentősége lett a lelki áldozás lehetőségének, amely ősidőktől fogva ismer az egyházunk, benne van az egyházunknak az életében, szentségi életében. Világos, hogy nem összekeverhető, és nem kiserélhető, és nem helyettesíthető a valódi áldozás, tehát az eukarisztiában magunkhoz venni az Úr Jézust a szentségi áldozással, hiszen a szentségi, illetve a lelki áldozás egy rendkívüli formája a szent áldozásnak, amikor valamilyen fizikai vagy egyéb akadály miatt lehetetlenné válik számunkra az, hogy eljussunk a szentmisére, szent áldozáshoz járuljunk. Ilyenkor az a vágy születik meg a szívünkben, és azzal a vágyjal vagyunk jelen, akár az online közvetített szentmisében, hogy ha megtehetnénk, akkor mivel a kegyelem állapotában vagyunk, szentáldozáshoz járulnánk. De addig is vágyjuk azt, hogy azok a kegyelmi ajándékok, azok a gyümölcsök szülessenek meg a szívünkben és a lelkünkben, amiket az Úr a szentáldozásban ad számunkra. Most a járványügyi előírások miatt bevezetésre került ugye a járványhelyzet elején az az előírás, hogy kézben kell áldoznunk, ezzel is elkerülve a járvány gyors terjedésének a veszélyét. Az egyházunk egyébként is ismeri a szentáldozásnak ezt a két lehetőségét, a nyelvre történő áldozást és a kézbe történő áldozást. Nekem az volt a tapasztalatom azokon a helyeken, ahol miséztem az elmúlt időszakban, illetve még a járványhelyzet legelején, hogy föl kellett bizony hívni az emberek figyelmét arra, hogy hogyan is kell helyesen kézbe áldozni, hiszen ennek pontosan meghatározott formája van, éppen azért, hogy a visszaéléseket elkerüljük, illetve a méltatlan vételt elkerüljük. Hát először is a legalapvetőbb dolog, hogy tiszta kézzel járulunk a szentáldozásban az oltári szentség elő, és a két kezünket összetéve egyfajta trónust képezünk, amelyre fogadjuk az érkező Úr Krisztust, és nem a helyünkre sétálva vele, nem elindulva az oltári szentséggel, azt még ott a pap előtt magunkhoz vesszük.
Ön is említette az eukarisztiával kapcsolatos csodákat az előzőekben. Szükség van arra, hogy bizonyos csodás események történjenek. Ez egyfajta olyan dolog, amivel a hitetlenségünket szeretné felrázni az Úr Jézus, vagy valami nyilván bizonyítékát adni, hogy ezt el kell hinnünk, mert ő adja magát.
Igen, itt említettem az Úrnak ő kapcsán éppen egy látomást és egy csodát is. Egyébként nekem az egyik nagyon kedves csoda vagy eset ez a borszénai szentmise. Ha megnézzük azt, hogy a történelemben mikor, milyen közösségben, milyen körülmények között jegyzik föl ezeket a csodákat, akkor alapvetően azt láthatjuk, hogy mindig akkor történtek, amikor egy időszakban az oltári szentség